Hogy hívják azt az X-szárnyút, aminek nem lehet becsukni a szárnyait?
Nem tudom.
Fix szárnyú.
Fix.
Holonet krónikák. Friss hírek, legendás régi emlékek, pletykák és érdekességek. Mind egy műsorban. Holonet krónikák. Az erő hullámhosszán.
Akkor kezdődjön a Holonet krónikák 86. epizódja.
Kezdődjön.
Hello, Krisztián!
Szervusz, Csongor! Üdvözlöm a hallgatókat!
A legutóbbi alkalommal a Bajós Árnyak bemutatásának évéről, 1999-ről nosztalgiáztunk egy tök jót, és ugye megígértük, hogy most pedig a következő téma, az meg a Klónok támadása bemutatásának éve lesz, 2002.
Milyen meglepő!
Mi meglepő! De mielőtt még ebbe belevágnánk, hadd mondjak valamit erről a filmről, amit szerintem nagyon kevesen emlegetnek. Gondolom, te is tudod, hogy ez volt az első olyan Star Wars film, sőt, egyáltalán az első olyan film, ami 100%-osan teljes egészében digitális kamerákkal forgott. Uh-huh. És hogy miért döntött Lucas bátyánk úgy, hogy ez legyen digitális kamerákkal felvéve, azt úgy magyarázta annak idején, hogy a hagyományos filmes kamerák esetében úgy néz ki a helyzet, hogy ugye a kamera egy negatív képet rögzít a filmre. Uh-huh. És abból ilyen-olyan eljárással készítenek egy pozitív másolatot, aminek az a neve, hogy interpozitív. Uh-huh. Ezen az interpozitívon elvégzik a szükséges fényelést, amit kell, és utána abból megint készítenek egy újabb másolatot, megint egy negatívot, aminek meg internegatív a neve. És ebből az internegatív másolatból készül a széria kópia, azaz a sok ezer példányos további másolat, amiket kiküldenek a mozikba. Uh-huh. Magyarán szólva, amikor te elmentél a Bajós Árnyakat megnézni, akkor te igazából a moziban egy másolat másolatának a másolatát láttad, uh-huh. ami egy ilyen harmadik generációs másolat esetében már te is sejtetted, hogy azért jelentkezik némi minőségromlás.
Így van.
Amit te laikusként nem veszel észre, meg én sem, meg egyikünk se. De vannak olyan rendezők, mint például George Lucas, akit zavar az a tudat, hogy Váci Krisztián nem abban a minőségben látja a moziban a Bajós Árnyakat, ahogyan Lucas szerette volna, hogy Krisztián lássa. És ezért találta ki, hogy akkor legyen most a Klónok támadása digitális kamerákkal felvéve, mert a digitális adatot akárhányszor másolhatod, ott sose lesz információvesztés. Úgyhogy igazság szerint az volt a mondás még annak idején, hogy a Klónok támadása az első olyan film, amit a nézők a mozikban pontosan abban a minőségben láthatnak, amilyen minőségben a rendező el akarta készíteni nekik. Ez valóban olyan dolog, amire láfoghatjuk, hogy igen, ezt a mi kedvünkért csinálta, tehát a közönség kedvéért, közönségnek akart kedveskedni, hogy tök szuper minőségben lássuk a filmet, de arról se feledkezzünk meg, hogy egyébként maga a digitális kamerákra való átállás, az magának George Lucasnak is hihetetlen sok előnnyel járt, sok szempontból megkönnyítette a forgatást, hiszen amíg egy filmtekercsre mondjuk 10 perces anyagot tudnak felvenni, addig a digitális kamerával akár egyhuzamban 40 percet is tudtak. Ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 10 perces felvétel után ugye ki kellett cserélni a tekercseket a kamerákba. Nem csak egy kamera volt, hanem legalább 3 vagy 4 kamera egyszerre. Ezeknek a kicserélése, ez olyan akár 10 percet is igénybe vehetett. Ez alatt a 10 perc alatt a színészek nekiálltak kávézni vagy beszélgetni, magyarán szólva kiestek a szerepükből. Uh-huh. És amikor az új felvétel elindult, akkor nekik bele kellett újra rázódniuk a jelenetbe. Így viszont, hogy egyhuzamban 40 percet felvehettek, így Lucas megtehette azt, hogy ugyanazt a jelentet egymás után 3-4 zsinórban felvehette. A színészek mindvégig bennmaradtak abban a hangulatban, abban a millióban, magyarán szólva a szerepben maradtak, és így Lucas bátyánk akadálytalanul mondogathatta nekik, hogy gyorsabban, intenzívebben. Ez volt az egyik előny. A másik előny, hogy mit lát magában a kamerában a rendező. Amíg filmes kamerával dolgozott, addig ő egy icipici kis fekete-fehér ilyen videókeresőben láthatta azt, hogy mit lát a kamera. És ilyen esetben nem igen tudta megállapítani, hogy most tényleg éles-e a fókusz, tényleg jók-e a fények. Ezzel szemben a digitális kamerák használatával ott ült, előtte volt egy rohadt nagy színes plazma tévé, és kapásból látta, hogy mi az a beállítás, amit mondjuk az operatőrnek változtatnia kell. Ez is egy hatalmas előny számára, uh-huh. Nem beszélve arról, vannak ezek a bizonyos muszterek, nem tudom, hallottad-e már ezt a szót, hogy muszter?
Persze.
ha itt lenne Barnabás, biztos el tudná pontosan magyarázni, hogy mi is az. Ha mennyire én tudom, az a vágásra előkészített felvétel, vágásra előkészített tekercs. Azt úgy képzeld el, hogy mikor végeznek a forgatással, kiveszik a filmtekercseket, és azokat valahol elő kell hívni. Nyilván nem ugyanott, ahol a felvétel zajlik, akkor őket el kell vinni valamilyen laboratóriumba, ott előhívják, és akkor ezeket a musztereket igazából a filmrendező gyakorlatilag csak másnap tudja megnézni. Azaz fölvesz egy jelenetet ma, és fogalma sincs, hogy igazából a jelenet hogy is néz ki a vásznon. Hanem neki az csak másnap van lehetősége ellenőrizni, hogy minden oké-e a felvételekkel. A digitális kameráknál nem így van a helyzet, hanem ott azonnal Lukasz bátyánk meg tudta nézni, hogy minden oké-e vagy sem. Sőt, ezeket a musztereket el is szokták küldeni egy vágónak, aki ezekből a felvételekből összevág egy jelenetet. Tehát így igazából készen látható az egész jelenet, hogy minden összeáll-e, minden a helyén van-e, stb. Ezt a filmes forgatások esetén akár nem hogy másnap, de akár csak harmadnap szokták tudni elkészíteni. A Klónok támadása forgatásán viszont az aznap délelőtti anyagot már Lukasz bátyánk délután megnézhette, és már tudta állapítani, hogy van-e szükség újra leforgatni, vagy jó ez így, ahogy van. Ezzel az egésszel tömérdek időt nyert a forgatás során, és ugye, hogyha időről van szó, akkor pénzről is van szó. Szóval magyarán szólva, a Klónok támadása, bár erről nem nagyon beszél senki, de igazából én szerintem forradalmasította a filmgyártást abban a tekintetben, hogy azzal, hogy 100%-osan digitális kamerákkal dolgoznak, idatlan módon megkönnyítették magát a forgatást is, olcsóbbá is tették, rövidebbé, gyorsabbá is tették, és manapság már csak azok forgatnak ténylegesen filmre, akiknek nagyon sok pénz áll rendelkezésre.
Hát, vagy ez a fixa ideájuk, mert hogy ők ezt jobban szeretik.
Vagy, hogy igen. És akkor most jön a fekete leves, amiről tényleg végképp nem beszél senki, hogy egy 70 mm-es film, igazából a 70 mm az a szélessége a filmnek, ebből 65 mm maga a kép, 5 mm meg a hang. Na, hogyha egy 70 mm-es filmet mondjuk bedigitalizálsz, akkor az durván olyan 7600 vagy 7700x 4300 pixelnek felel meg, ami röviden szólva 8K felbontás. Ezzel szemben a Klónok támadását olyan kamerákkal vették fel, aminek a felbontása 1920x1080 pixel volt. Ami ugye csak HD.
Hát Full HD, mert a HD az a 720.
Ja igen, akkor Full HD. Szóval igen, és sőt ugye, mivel hogy széles vásznú a film, még le is vágták az 1080-at, fönt is meg lent is egy csíkot eltüntettek, így lett igazából 1920x818 az eredeti felbontása a Klónok támadásának. Ami azt jelenti, hogy ha te most mondjuk megszerzel egy eredeti 70 mm-es újremény tekercset 1977-ből, és azt bedigitalizálod, akkor lesz egy 8K minőségű filmed. Ezzel szemben, hogyha a 25 évvel fiatalabb Klónok támadását szerzed meg, az meg csak HD lesz. És szerintem tök érdekes, hogyha bárki azt mondja, hogy neki megvan a Klónok támadása 4K-ba vagy 8K-ba, akkor igazából azt szerintem érdemes tudni, hogy az csak egy felhúzott méret, az nem organikusan ekkora.
Ja, ez nagyon érdekes egyébként. Na, hogy ilyen szépen felvezette Csongor a Klónok támadását, akkor én folytatnám is azokkal az eseményekkel, amik 2002-t meghatározták. Kezdeném is az első ponttal. Ugye az előző részben beszélgettünk arról, hogy az euró mint valuta bevezetésre került.
Aha.
És 2002 volt az első olyan év, ahol az Európai Unió 12 országában föl is váltotta a korábbi valutát. Uh-huh. Ilyen például németeknél a márkát, franciáknál a frankót, az olaszoknál a lírát. Onnantól kezdve hivatalosan az euró volt a fizetőeszköz, és azóta is.
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy akkor 99-től 2002-ig volt euró, csak nem volt hivatalos fizetőeszköze semmelyik országnak?
Lehetett fizetni vele, de akkor még megtalálhatóak voltak az eredeti valuták is.
Aha.
Aztán január 22-én egy érdekes per indult el, amikor is az AOL Time Warner beperelte a Microsoftot, mert hogy ugye a Windowsokba gyakorlatilag már az elejétől kezdve, vagy hát igazából de vegyük a modern operációs rendszereket, be volt építve ugye az Internet Explorer.
Igen.
És ezzel alapvetően hátrányos helyzetbe kerültek az ilyen third party böngészők, mint például az akkor relatív népszerű a Netscape Navigator.
Erre emlékszem, igen.
És igazából emiatt a problémakör miatt indult el egy per.
Te használtad a Netscape Navigátort?
Én a Netscape-et csak kipróbáltam annó. Nekem egyébként pont 2002-re esik az, amikor az első modern számítógépemet megkaptam, mert előtte Commodore-om volt, aztán egy 486-osom, és ami egy relatíve modernebb gép volt, az 2002-be kaptam, és hát nyilván akkor kipróbáltam mindenféle új böngészőt, nem csak az Internet Explorer, de akkor volt még Opera.
Igen.
És a társai. Most is van, csak hogy akkor nem volt ilyen pici a piaci részesedés. És akkor kipróbáltam a Netscape-et én is, de hogy azóta nem nagyon. Te használtad?
Én volt olyan számítógép, ahol használtam, igen, igen.
Ennek ugye nem néztem utána, és nem is emlékszem rá, hogy mikor vezették be, hogy tabokat lehet ugye nyitni a böngészőbe. De talán a Firefox volt az elsők között.
Igen, azt láttam már először én is a Firefoxban, így van.
És én akkor váltottam a Firefoxra, mert én az Internet Explorernél nagyon nem szerettem, hogy mindig új ablakokat kellett nyitogatni.
Pontosan így voltam én is, igen.
No, de így az elmúlt napokban volt eléggé vezető hír, hogy Amerikában ugye neki ment egy teherszállító hajó egy hídnak, és beborult a folyóba. 2002. május 26-án is volt egy hasonló eset, ott az Arkansas folyóba omlott egy autópálya híd.
Fú.
Szóval igazából sajnos a történelem nem olyan régen megismételte magát.
Igen.
Nyilván ilyenek vannak, csak hogy ez most így nagyobb publicitást kapott. Május 27-én Magyarországon megalakult a megyesi kormány, ami alapvetően érdekessége az ő pályafutásának, hogy ő nem volt tagja egyik pártnak sem.
Aha.
És így lett miniszterelnök.
Igen.
Aztán augusztus 20-án óriási tűzijáték lett volna 2002-ben, de sajnos ezt elhalasztották, mert 2002-ben óriási árvíz volt közép-európai térségben, többek közt a németeknél, osztrákoknál, cseheknél, és emiatt nálunk a augusztus 20-i tűzijátékot elhalasztották. Augusztus 24-én, ez egy nagyon híres popkulturális esemény, a harmadik Budapest parádét is megszervezték. November 13-án viszont szintén egy kicsit ilyen katasztrófa turistáskodunk, a Prestige olajkatasztrófa történt. Ez egy bahamai olajszállító hajó volt.
Aha.
És alapvetően nem tudom, hogy emlékszel az Exxon Valdez katasztrófára.
Nem.
Ugye az Exxon Valdez katasztrófája 80-as évek egyik legnagyobb ilyen tankerhajójának volt a katasztrófája, és ez még annál is nagyobb volt, sokkal több olajat szállított ez a hajó, és sokkal nagyobb is volt az olaj folt, ami ugye a víz felszínén ugye megmaradt. És igazából ennek az érdekessége, ennek a katasztrófának azon túl, hogy egy természeti katasztrófát okozott, hogy 2016-ban született ítélet.
Olyan sokáig
tehát,
húzták.
14 évvel később történt ebben ítélet, és 15 évvel később, 2017-ben 1 milliárd dollár bírság megfizetésére kötelezték ennek a olajszállító hajónak a tulajdonosait. Szóval olyan megfoghatatlan, hogy 14-15 éves távlatokban történik egy amúgy, én nem is tudom, tehát ilyen kétséget nem bíróan ítélet, na mindegy. Ja. 2002. november 18-án az Európai Unió tagországainak külügyminiszteri értekezletén döntötték el, vagy javasolták, hogy 2004. május 1-e legyen az új 10 tagjelölt ország, köztük ugye Magyarország felvétele az Európai Unióba. És ez ugye így is történt.
Így van.
Mert 2004. május 1-én léptünk ugye be az Európai Unióba. Na de ugyanebben az évben, 2002-ben történt egy új világörökségi helyszín kitűzése Magyarországon, ez pedig a milleniumi föld alatti vasút, ugye ez így a köznyelven a kisföld alatti, értjük, Budapesten ugye ez az egyes metróvonal, a Vörösmarty tér és a Mexikói út között közlekedik, és ugye tudjuk, hogy miért milleniumi, mert 1896-ban nyitották meg, ezer évvel a honfoglalás után.
Igen.
És ugye, ami még érdekesség, hogy Európa első föld alatti vasútvonala volt, ugye, a milleniumi föld alatti vasút.
Így van.
Na de Csongor, tudod-e, hogy a COVID-19 az miért SARS-CoV-2 volt hivatalos elnevezésben?
Azt sem tudtam, hogy az volt a neve. Nem tudom, nem foglalkoztam a Covid-del behatóbban soha.
Én sem egyébként, de azért, mert ugye a SARS-CoV az 2002-ben volt, és képzeld el, ez is majdnem hasonló méretűvé válhatott volna, mint ami 2019-ben történt, illetve hát egészen az is majdnem 3 évig. Uh-huh. Ugyanis ez a súlyos akut légzőszervi szindróma, ez 2002-ben indult, és az is 2004-ig tartott.
És minek a neve a SARS-CoV?
Maga a CoV az ugye az, hogy koronavírus.
Ja.
A SARS, az pedig egy mozaik szó, az egy angol mozaik szó, Severe Acute Respiratory Syndrome. Magyarul súlyos akut légzőszervi szindróma. Uh-huh. Hát, hogy ez is nagyon hasonlóképpen működött, mint egyébként, ami 2019-ben is volt. És ez is Kínából indult el, a világ 37 országában okozott megbetegedést. Ott is elég közel voltunk egy hasonló pandémiához. De vezzünk egy kicsit vidámabb terepre, mégpedig a Nobel-díjakhoz. Ugye 2002-ben irodalmi Nobel-díjat kapott Kertész Imre magyar író a Sorstalanság című művéért.
Hát az éppenséggel nem annyira vidám, de igen.
Hát a mű az nem, de maga a díj ténye az.
Az igen.
Ott ugye nagyon büszkék voltunk rá, hogy megkapta az irodalmi Nobel-díjat. És egyébként korábbi töri óránk keretein belül beszélgettünk már Jimmy Carterről.
Aha.
Ugye ő volt az Amerikai Egyesült Államok 39. elnöke, és ő béke Nobel-díjat kapott, mégpedig a nemzetközi konfliktusok békés megoldását célzó, a demokrácia és az emberi jogok előmozdítását szolgáló több évtizedes erőfeszítéseinek elismeréseként.
Ó, de szép.
Ezt csak azért gondoltam érdekességként megemlíteni, mert Jimmy Carterről már beszéltünk. Uh-huh. No, de sportvonalon szintén nem maradtunk izgalmak nélkül, hiszen 2002. február 8 és 24-e között rendezték meg a 19. téli olimpiai játékokat Salt Lake City-ben, ugye ez az Egyesült Államokban van, 78 ország sportolói részvételével, és hát nem meglepő módon téli olimpiai játékokról beszélve, Norvégia nyerte a legtöbb aranymedált, ki hitte volna.
Na tessék.
De május 31 és június 30-a között a labdarúgó világbajnokságot rendezték Dél-Korea és Japánban, ahol Brazília lett a világbajnok 5. alkalommal. Németországgal játszottak, és 2-0-ra nyertek a brazilok, ezzel megnyerve a világbajnoki kupát. És ha már sport, Schumacher megnyerte 5. világbajnoki címét a Forma 1-ben 2002-ben.
Összesen 7 volt neki, nem?
Igen, úgy emlékszem, hogy 7 volt neki, és annyira kíváncsi lennék, hogy mi van velem.
Én is.
Mióta a balesete történt, de hát valószínűleg nem fogjuk megtudni, és ez talán jól is van így.
Ja.
Ugye az előző adásban hoztam egy új témát, az új angol szavak, amiket ugye lehet használni.
Igen.
Írásban, beszédben, és már hivatalosan is bekerült a szótárba. Az egyik a selfie volt 2002-ben, a másik pedig a vlog.
Igen, a múltkor a blogot mondtad, most meg a vlogot.
Igen, igen, igen. A következő téma a popkultúra. Uh-huh. 2002 a zenében szintén nagyon gazdag volt, ugyanúgy, mint 1999-ben. De kigyűjtöttem most egy pár izgalmas dátumot. Február 3-án a U2 a 36. Super Bowl alkalmával tartotta a félidei show-t, és igazából már kapásból a műsor elején akartam ezzel foglalkozni, és most itt a téma kapcsán mindenképpen aktuális. Ugye 2002-ben vagyunk most.
Igen.
Egy évvel a szeptember 11-i New York-i terrortámadások után, és hát 2002 sem szólhatott nagyon másról, mint ezekről az eseményekről,
igen,
mint amik 2001-ben történtek.
Hát akkor még nagyon friss volt.
Igen, ez még nagyon friss volt, és hát a U2 ebben a félidei showban megemlékezett ugye a szeptember 11-i terrortámadások áldozatairól, és erről majd még fogunk kicsit később beszélni. Május 26-án Eminem kiadta a The Eminem Show című albumát, ami az egyik legtöbbet eladott hip-hop album volt 2002-ben. Szeptember 3-án, ugye az előző adásunkban beszéltünk már a Napsterről.
Igen.
Szeptember 3-án a Napster itt zárta le a szolgáltatását. Ugye alapvetően egy perben nem sikerült megegyezniük, és végül bezárásra kényszerültek. Szeptember 4-én Kelly Clarkson lett az első győztese az American Idol nevű tehetségkutatónak. Azóta ő igen híres énekesnő lett. November 19-én volt Michael Jacksonnak az elhíresült botránya, amikor a kisfiát ugye egy berlini szálloda erkélyén megmutatta ugye a fotósoknak, és majdnem kiesett a kezéből. Ez nyilván egy eléggé kínos szituáció volt, és ezért jól ki is kezdték a kortályt.
Hú, ezt már is felejtettem.
Igen, ez akkor nagy port kavart, mert hogy elég felelőtlennek titulálták őt ezzel. Nem tudok ezzel vitatkozni, mert hát ez mégis egy ilyen veszélyes manőver volt. Na, de nézzük, milyen filmeket néztünk 2002-ben a mozikban.
Nézzük.
És most is sorrendben megyek a 10-től visszafelé, és ezek bevétel szinten voltak a legmagasabbak, ez a 10 film. A 10. A külön vélemény volt, Tom Cruise főszereplésével, ez egy nagyon érdekes film.
Igen.
Ugye a jövőbelátással próbálnak megakadályozni különböző bűncselekményeket több-kevesebb sikerrel, aztán rájöttek, hogy annyira mégsem működik ez jól.
Ez nekem nagyon bejött, ezt kétszer néztem meg egymás után a moziban.
Igen?
Aha.
Szerintem is egyébként egy nagyon jó film volt.
Igen.
Volt benne egy piros Lexus,
igen.
Jövőbeli formája volt, én azt nagyon szerettem, sokáig a háttérképen volt a számítógépem. Aztán a 9. a Bazin, egy görög lagzina, ehhez semmilyen élményem nem kapcsolódik, szerintem én ezt nem is láttam.
Én se láttam.
A 8. a Jégkorszak, szerintem ezt azért elég sokan láttuk, hallottuk.
Igen.
A 7. a Jelek című film volt, ugye Mel Gibson főszereplésével.
Aha.
A 6. a Haj meg máskor című, James Bond, remek mű. A Men in Black 2, ugye ez a Sötét zsaruk második része volt, Will Smith
az már nem
főszereplésével. A 4. volt Csongor, a Star Wars második része, a Klónok támadása.
A Klónok támadása.
És akkor most jön a dobogó első három helye. A Pókember volt a 3.
Na hát.
A Tobey Maguire főszereplésével.
Azt is szerettem.
Jó volt. Akkor még újnak hatott a szuperhős film, előtte volt még az X-Men, nem volt még ilyen dömping, mint manapság.
Nem, igen.
A 2. volt a Harry Potter és a titkok kamrája, illetve az első, a 10-es toplistánkon, a Gyűrűk ura, a Két torony.
Hát én a Harry Pottert azt nem láttam, a Két toronyot meg talán egyszer néztem meg, és soha többé. Nem nekem való ez a film.
Igen, valamiért a Gyűrűk ura az tőlem is kicsit távolabb áll. De maga az érdem, meg az, hogy Peter Jackson óriásit alkotott, az kétségtelen. Magyar vonatkozású filmek ebben az évben. A Hídember, Eperjes Károly volt a főszereplő, és ő játszotta Széchenyi Istvánt.
Igen.
Őszintén szerintem én ezt se láttam.
Én arra emlékszem, hogy amikor ezt még beharangozták, hogy majd lesz egy ilyen film, akkor az olyan nagyszerű dolognak tűnt, hogy számítógépes trükkökkel oldották meg a Lánchíd építését, vagy hát a félkész Lánchídnak a látványát, és az akkor olyan nagyon büszke voltam, hogy de király, hogy a magyarok is tudnak csinálni ilyen szuper vizuális effektusokat. Ez volt akkor így az érzésem ezzel, erről a filmről, de egyébként szerintem én se láttam magát a készfilmet. Csak a beharangozóját.
Igen, én is nagyjából, nekem is csak ennyi van meg. Aztán a Valami Amerika című film, azóta abból három rész is készül.
Meg egy sorozat talán, azt hiszem.
Ja, tényleg, abból most volt, nem olyan régen valami sorozat, most hogy mondod.
Igen.
Aztán a Zsaruvér és Csigavér második része, a Több tonna kámfor, ugye ez az ötves csöpi fémjelezte sorozat hatodik része Bújtor István és Kern András főszereplésével.
Hát azért néztem meg, mert az egyik kedves barátom szerepelt benne statisztaként, de végül nem láttam benne őt, csak tudom, hogy ott volt a forgatáson.
Na, így kényszerültél megnézni.
Igen.
Na, de 2002-ben indult híresebb sorozatok voltak, a Monk. Hát én ezt sose tudtam mire vélni ezt a sorozatot. Én nekem nagyon, nagyon nem tetszett a stílusa a sorozatnak. A The Wire nevű sorozat, az is kicsit ilyen bűnügyi sorozat volt. A Firefly, ami ilyen skifisebb volt. A CSI Miami, ezek az ilyen CSI-ok, meg a NCIS, ezek ilyen óriási fénykorát élték ebben az időben.
Soha egyiket sem néztem. Elegem volt ezekből, mindig ezt mondták a tévében.
Igen, igen, én sem néztem ezekből túl sokat. De amit viszont sokat néztem, Top Gear, ugye ez a Jeremy Clarksonék által fémjelzett remekmű, aminek egyébként maga a szórakoztató értéke óriási.
Igen.
Én erre mindig úgy tekintettem, nem mint a leghivatalosabb forrása az autós újdonságokról, de szórakoztatásban óriásiak voltak, és szerintem mai napig az egyik legjobb autós műsor volt, amit valaha gyártottak képernyőre. Aztán animációs fronton a Naruto című anime talán, ami ilyen nagyon híres volt ebben az időben, illetve, aminek van egy kis magyar vonatkozása, mert egy magyar stúdió gyártotta, a Mr. Bean.
Igen, 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 igen.
Animációs sorozat.
Arra emlékszem, hogy tényleg azt a magyarok csinálták, és marha jó sikerült a Mr. Bean grafika.
Igen.
Ott akkor is cikkeztek erről, hogy több mindenféle ilyen rajzfilm stúdiót megversenyeztettek, hogy
igen,
rajzoljanak meg talán egy epizódot, nem is tudom már, és akkor a magyarok nyerték meg az egész sorozatot, és tényleg marha jó lett.
Így van. Ha már beszéltünk a stúdióról is, akkor nevezzük is meg, ugye a Varga stúdióban készült 2 évig Magyarországon, és ugye 52 epizódból állt a sorozat. Az előző adásban is beszéltünk a videójátékokról, most is hoztam egy kisebb listát. Ezek között nem tudunk elmenni a GTA Vice City mellett, amit ebben az évben hoztak ki PlayStation 2-re, és a GTA 3-ról, amit ebben az évben adtak ki PC-re. Ugye az előző részben mondtad, hogy te játszottál a Medal of Honor-ral, az Allied Assault ebben az évben jött ki PC-re, a Need for Speed Hot Pursuit 2, PlayStation 2-re. Ugye már a filmeknél beszéltünk a Pókemberről, és a filmhez készült játék konzolokra ebben az évben érkezett meg, illetve kézi konzolra, Game Boy Advance-ra a Pokémon Ruby és a Sapphire ebben az évben jöttek ki. Ezek nagyon népszerű Pokémonos, illetve konzolos játékok voltak. Jellemzően ugye a Pokémonok nem nagyon jönnek ki PC-re, mivel a Nintendo-nál van a jog, ha jól tudom, ami pedig mindenképpen konzol. No, de nézzük, hogy a 75. Oscar gálán mi történt.
Nézzük.
Ugye minden adásnál elmondom, hogy ez nem a 2002-ben megrendezett Oscar gála, hanem a 2003. március 23-án megrendezett, tehát az egy évvel későbbi Oscar gála.
Aha.
A házigazda egy Steve Martin volt. Már az előbb említettem ugye a szeptember 11-e miatt 2003-ig tartó hatását, mert hogy 2003-ban az Egyesült Államok vezette invázió Irak ellen ekkor indult, és ez kicsit azért az Oscar gálára is hatással volt. Alapvetően a 75. évforduló miatt, mert ugye ez mondjuk úgy, hogy egy ilyen jubileum-szerű évforduló, igen, ünnepi hangulatot, meg egy nagyon vidám showt próbáltak ennek adni, de hát ez végül kicsit beárnyékolta, ugye ez a 2001. szeptember 11 óta tartó, és egyébként ugye ez az invázió ezt az egész eseményt, és nyilvánvaló, hogy színészek is azért kifejezték véleményüket az esemény alatt, hogy nem értenek egyet az invázióval, stb. Hát ilyenkor, amit szoktak, próbáltak azért kiállni a színészek is. De mindezek ellenére ugye megtartották az eseményt, és voltak is díjazottak. Adrien Brody lett a legjobb férfi főszereplő az Ongorista cím filmért.
Igen.
A legjobb férfi mellékszereplő Chris Cooper lett az Adaptáció című filmért. A legjobb női főszereplő Nicole Kidman lett az Órák című filmért. A legjobb női mellékszereplő Catherine Zeta-Jones lett a Chicago című filmért. A legjobb film egyébként maga a Chicago lett.
Aha.
És sajnálatos módon a Csillagok háborúját ebben az évben csak egy díjra jelölték, mégpedig a vizuális effektekért, de sajnos ezt nem vitte el, mert a Gyűrűk ura két toron nyert, illetve a harmadik jelölt pedig még a Pókember volt. Itt a Csillagok háborúja csak jelölt maradt.
Nem is érzem nagyon kiemelkedőnek a Klónok támadása vizuális effektjeit egyébként.
Nem, szerintem sem. Főleg a geonózisi rész azért az véleményes, hogy ez mennyire sikerült jól. Hát őszinte leszek, az 1999-et feldolgozó előző részünkben is kicsit nehezen gyűjtöttem születéseket erre az évre, amik úgy kihatnak a mai életünkre, hogy úgy híresebbek, mert hát azért 2002 nem volt olyan régen, és hát nagyon fiatalok még a színészek, akik ekkor születtek, az így is találtam egy párat.
Na.
Január 28-án született Azaria, magyar előadó. Szerintem talán őt nem kell bemutatni, mert hogy tőle hangos a popkultúra Magyarországon az elmúlt években.
Hidd el, hogy én nem tudom, hogy ki ő, és hogy mi az ő slágere, vagy nem tudom. Annyira ki vagyok maradva a mostani mainstream zenékből, hogy gőzöm sincs. Mindig csak olvasom, hogy Azaria így meg úgy, azt tudom, hogy kell kiejteni.
Azaria.
És ez egy férfia vagy nő, nem tudok semmit róla komolyan.
Egyébként egy fiatal srác, már hogyha 2002-ben született, még lehet fiatalnak mondani, de igen, egy fiatal srác. Alapvetően az ő pályafutása YouTube-on kezdődött, Paul Street néven, és ha jól tudom, a polgári neve egyébként Bauko Attila.
Csak nincs köze Bauko Évához.
Nem hiszem. A YouTube-on kezdte a pályafutását, és igazából annyira kinőtt, mert annyira tehetséges zenében, hogy Azaria néven lett úgy igazából híres. De aztán a következő híresebb, szeptember 27-én született Jenna Ortega. Ő talán manapság ugye a nagyon híres Netflix sorozat a Wednesday-ből lehet ismerős. Ő játssz ugye a címszereplőt. Nem tudom, hogy te láttad-e.
Csak képeket láttam róla.
Én már csak azért is néztem meg, vagy kezdtem el, mert hogy Tim Burton rendezte magát a sorozatot.
És őt kedveled.
És hát azért Tim Burton rendezést azért megnéz az ember. De aztán a Stranger Things, nem tudom, hogy neked ismerős-e ez a sorozat, szintén egy Netflix-es sorozat.
Igen.
Na hát a következő születések azok mind a Stranger Things-ben szerepeltek. Április 16-án született Sadie Sink, az egyik főszereplő. Szeptember 8-án Gaten Matarazzo született, és december 23-án pedig Finn Wolfhard. Ők mind a Stranger Things-be szerepeltek. Aki látta, szerintem úgy tudja, hogy kik ezek a gyerekszínészek. Egy igen népszerű sorozat, aminek szerintem már véleményes a folytatása. Még az első két évad az talán jó volt, de azután kicsit gyengébb szerintem. De nézzük, ki kunytak el ebben az évben. Erzsébet brit királyné 2002. március 30-án hunyt el. Hatodik György brit király felesége volt. Hatodik György, hogyha így nem ismerős, de onnan, hogy Dadogós király, onnan biztosan.
Nem róla szól a Király beszéde című film?
Dehogy nem. Így van. Február 14-én hunyt el Hidegkuti Nándor, ugye olimpiai bajnok, magyar labdarúgó volt,
igen,
és az aranycsapat tagja.
Így van.
Ugye 1922-ben született. Április 10-én hunyt el Hofi Géza.
Na hát.
Kossuth Díjas előadó művész volt. És december 11-én Sicila, Jászai Mari díjas magyar színésznő, kiváló művész. hunyt el ebben az évben.
Nem is emlékeztem, hogy Sütszila meg Hoffi Géza ennyire közel egymáshoz haltak meg.
Igen, és a szörnyű egyébként, hogy én gyerekként azt hittem, hogy Hoffi Géza már rég meghalt, mert talán annyira nem volt már aktív így a 2000-es évek közelettével, de lehet, hogy én gondolom rosszul. És engem tökre meglepett, amikor bejelentették, hogy elhunyt Hoffi Géza. De hát azért azóta is sokszor előveszem a előadásait.
Én óvodáskoromban fejből tudtam a Hoféli, a teljes, komplett Hoféliát. Annyira sokszor meghallgattam kazettán. Nem értettem a poénokat, mert nyilván nem gyerekeknek szólt, de olyan sokszor hallgattuk otthon, hogy meg nekem azért mégis vicces volt az előadásmód miatt.
Igen, nagyon.
Szóval azt én tudtam fejből.
Igen, hát a mai napig rengetegszer idézünk tőlem. No, és ezzel elérkeztünk a Csillagok háborúja 2002-éhez.
Na, kíváncsi vagyok, miket fogsz mondani most ezzel kapcsolatban.
Ugye az előbb már játékokról beszéltünk, és ott direkt nem lőttem el, de igen sok játék látott napvilágot ebben az évben, ami Csillagok háborújához köthető. De menjünk sorban.
Menjünk.
Február 13-án érkezett meg PlayStation 2-re, majd aztán később 3-ra is és 4-re is kiadták a Star Wars Racer Revenge nevű játékot. Az 1999-hez képest azért szebb grafikával megáldott fogatversenyjáték volt. Aztán február 15-én elhunyt Keen Curtis, aki az 1981-es Star Wars rádió játékban adta Tarkinnak a hangját.
Aha, hát ezt nem tudtam volna megmondani neked, hogy ki volt ő, de jó. Pedig hallgattam azt a rádiójátékot, de így a név az nem maradt meg.
Igen, hiszen Holonet Krónikák adásban is beszéltél róla.
Igen.
Én annak hatására hallgattam meg ezeket a rádiójátékokat.
Tényleg? De jó.
Igen.
Tök jó.
Február 25-én Claire Davenport hunyt el.
Aha.
Ő volt...
Jarna.
Így van. Ő volt a kövér táncos hölgy, ugye a 6. részben. Mármint a Jedi visszatérben.
Aki egyébként a sztori szerint, képzeld el, a sztori szerint nem is kövér. Mármint az Expanded Universe szerint, ő egy olyan fajnak a képviselője, aki mondjuk a tevékhez hasonlóan gyűjti a vizet a testében, aha, csak nem púpokként, hanem látszólag hájként, de hogyha nem éppen egy sivatagi bolygón tartózkodik, akkor ő egy filigrán csaj.
De ez egy tök érdekes info egyébként. Hogy ő nem az emberi fajba tartozik, hanem egy teljesen másik, aki így védekezik a forróság ellen.
Igen, nem igen derül ki a filmből, de azért, hogyha jól megfigyeled, neki 6 melle van, tehát nem ember.
Igen, az azért feltűnt. No, de aztán március 10-én kijött a Jedi Starfighter, szintén PlayStation 2-re, ez egy kicsit ilyen dogfight típusú játék.
Aha.
Aztán március 26-án az egyik kedvenc Star Wars játékom, a Jedi Knight 2, a Jedi Outcast,
aha,
akkor jelent meg PC-re, április 22-én, illetve 23-án, illetve 24-én, tehát hogy így egymás követő három nap rengeteg klónok támadásával kapcsolatos dolog jelent meg, ami már csak azért is érdekes, mert maga a film ugye május 16-án került mozikba.
Igen.
És április 22-től 24-ig ilyeneket adtak ki, hogy már meg tudtad hallgatni a teljes soundtracket.
Aha.
Itt megjelent egy ilyen Incredible Cross Sections, aha, ami ugye a járműveknek a különböző nézetét mutatja be, hogyan épülnek föl.
Hát ezek a robbantott rajzok, igen.
Igen, a robbantott rajzok. Ilyen illusztrált kiadványok, illetve a 24-én jelent meg a képregénynek az első két része, később májusban a harmadik és a negyedik része. Szóval engem ez így meglepett, hogy majdnem három héttel, vagy egy-két héttel a premier előtt ezeket kiadták, de május 16-án ugye megjelent a film mozikban.
Hát sőt, előtte kiadták a regényt is.
Így van.
Az is még április volt, azt hiszem.
Igen, az április 23-án jelent meg. De Csongor, múltkor kérdezte tőlem, hogy van-e valamilyen emlékem a klónok támadásához. Most én kérdezem tőled, hogy neked van-e a második részhez valamilyen emléked?
Hát ahogy mondtam az előbb, ugye a regény előbb kijött, mint a film, tehát én az rögtön el is olvastam, meg a képregényt is elolvastam, és így már teljes tudással felvértezve érkeztem a moziba, és képzeld el, hogy mondta nekem valaki, aki már előttem az előző előadást megnézte, mondta nekem, hogy hát annyira béna ez a mozi, képzeljem el, hogy a film közepén késett a hang.
Oh.
És beültem, és tényleg késett a hang.
Hát ez szörnyű.
De tudod miért?
Na.
A szeizmikus töltetek jelenete miatt.
Ó, oh, ne.
De.
Komolyan?
Igen. És mivel ez a csávó azt mondta, hogy késik, én ezt annak tudtam be, hogy tényleg szar a mozi, hogy valamit elrontottak.
Aha.
És csak később, amikor már ugye otthoni módban is lehetett ezt a filmet nézni, akkor derült ki, hogy hát ez szándékos, hát ez direkt egy ilyen effekt volt, hogy előbb jön a villanás, és aztán csak egy-két másodperccel később a hihetetlen robbanás hang.
A film történet egyik legjobb hangja.
Ja, hát igen, nagyon különleges hangeffekt.
Késett a hang, hát ez tök jó. Viszont most őszintén nekem, őszintén nem emlékszem. Tehát, hogy ezt biztos, hogy láttam moziba.
Uh-huh.
Tehát, hogy az első három részt, mármint az előzmény trilógiát, azt én is láttam már moziba, de semmilyen emlékem nem fűződik a klónok támadásához valahogy.
Már akkor se fogott meg annyira? Vagy?
Nem az, hogy nem fogott meg, hanem csak így nincs emlékem. Ugye, hát én utána videókazettán néztem rongyosra.
Aha. Ahogy én is.
Szóval nekem igazából onnan van meg jobban, de sajnos a mozi élményem az így nem ragadt meg. Na de még mielőtt belemegyünk a filmbe, még van két dátum, amit szeretnék elmondani. Május 21-én hunyt el The Swab.
Aha, a Vampa.
Ő volt az a színész, így van, aki a Vampa bőrbe bújt. Viszont az ő jeleneteit ilyen formán ugye nem használták föl, mert hogy leginkább kivágott jelenetekben.
Azért egy-két pillanatban nem maradt a filmben.
Láttuk. Igen, de hát ugye a kivágott jeleneteket, amikor taglaltuk a Honnett Krónikák 71. részében a Birodalom Visszavágnál, ott ugye elcseteltük, hogy egész sok jelenetet forgattak le ehhez, és javarészt őt láthattuk volna.
De aztán végül nem igen láttuk őt.
De őt végül nem, így van. És november 19-én jelent meg szintén PlayStation 2-re a Star Wars Bounty Hunter című játék, aminek az érdekessége igazából csak ennyi, és aztán ez már nem is kánon.
Na.
Nem tudom, hogy valaha volt-e, de most már biztos, hogy nem az, hogy a játék nagyjából úgy zárul, hogy legyőzünk egy főellenséget a játék végén, és ugye megjelenik Dooku, hogy mit szólna ahhoz, hogyha őt klónoznák a klónhadsereghez.
Hát
kvázi Jango Fettet ebben a játékban választották ki arra, hogy a klónhadsereg alapjául szolgáljon, de ez most már nem kánon, csak mint érdekesség, ezt gondoltam megjegyezni.
Ez azt jelenti, hogy akkor a játékban te voltál Jango Fett?
Így van.
Aha. Hát szerintem ez a maga idejében kánon lehetett.
Lehetséges, és nem olyan rossz gondolat, hogy ez ne lehetne kánon, de most már ez a játék nem az.
Hát most már biztos nem. Jó, akkor ezek után kicsit beszélgessünk magáról a filmről, a klónok támadásáról, amiről neked már mozi élményed emlékszinten nincsen. Nekem is csak az, hogy késett a hang. De én azt mondom, amennyire észrevettem manapság, azért ez a film, ez nem annyira van a rajongók szívének a közepén. Szóval szerintem az előzmény trilógia rangsorában vitathatatlanul a Sith-ek bosszúja áll szerintem a legmagasabb helyen, kb. Mindenkinél.
Így van.
És akkor nagyon lemaradva a bajós árnyak, és ahhoz képest picit lemaradva szerintem a klónok támadás, én legalábbis nálam ez így van.
Én mindig örlődök magammal. Ezt mondtam még annó a Jedi visszatéres kibeszélünkben is, hogy nekem a Jedi visszatér a kedvencem, de azért, mert Luke. De hogy igazából az epizód 1 nekem, és olyan nehéz ezt a kettőt párba állítani. Szóval én ezért is vívódok sokszor, hogy akkor most az előzmény trilógiában vagy a Sith-ek bosszúja, vagy a bajos árnyak. Na mindegy, ezt nem most fogom megfejteni, mert az elmúlt 24-ben sem tudtam megfejteni, de mindegy.
Egyébként érdekes, hogy pont ez a kettő a kedvencet, hiszen ez a kettő az a film, és az összes többiben nem érhető tetten, hogy az a vége, hogy egyszerre zajlik egy csata lenne a felszínen, közben egyszerre zajlik egy fénykard párbaj, és közben egyszerre zajlik egy űrcsata is. Aha. Ez csak a Jedi visszatérben, meg a Bajós árnyakban van a végén, az összes többi filmnek nincs ilyen a végén.
Tényleg. Na hát, Csongor. Lehet, hogy megfejtetted?
Megvan fejtve, tessék, ezért ez a kedvenced, ez a két
akkor
film.
Most már így fogom mesélni.
Na, helyes. Na, de most akkor térjünk vissza a klónok támadására.
Térjünk.
Aminek...
Bocs, mert szabadba vágtam. Na. És igen, ugye általános megítélésben ez a sorrend, amit az előbb említettél, hogy Szitek bosszúja, Bajos árnyak és klónok támadása, igen, nagyjából ez az, ami így a rajongó táborban megfigyelhető. Igen.
Igen. Szóval... A klónok támadásának szerintem egyébként az Obi-Wan nyomozós szála az tök jó volt.
Igen.
És nagyon sajnálom, hogy elvaratlan maradt, pedig az tényleg izgalmas volt, meg hát ugye végre láthattuk a klónokat.
Igen.
Ráadásul kiderült, hogy a klónok azok nem is a Jedik ellenségei, hanem a segítői.
Igen.
Nem tudom, te hogy voltál vele, de én azelőtt biztosra vettem, hogy a klónok azok voltak abban a bizonyos réges-régi háborúban a rosszak oldalán. Valamiért ez nekem így egyértelmű volt. És ezért csodálkoztam.
Hát ezt Lukasz jól megcsavarta.
Meg, és én nagyon csodálkoztam a klónok támadása filmen, hogy ez egy váratlan meglepetés volt számomra. És tök érdekes, hogy például Kelemen Richard, ugye Rickson, már több ízben is említette, hogy ő a klón háborúk sorozaton nőtt fel. Tehát neki kezdettől fogva a Csillagok háborúja része volt a sok-sok klón. Vagyis felnőtt egy olyan generáció, akiknek teljesen természetes, hogy vannak ezek a klónok a Star Wars-ban, mi nekünk meg milyen sokat kellett várni, hogy végre lássuk őket.
Igen.
És ugyanígy milyen sokat kellett arra is várni, hogy lássunk Jediket harcolni tömegesen. Ugye azelőtt nem volt ilyen, manapság meg már ez tök alap. Meg hogy kiderüljön végre, hogy milyen színű Jodának a fénykardja, ha egyáltalán van neki fénykardja. 2002 előtt ezek a dolgok ezek nem voltak természetesek és maguktól értetődőek. Úgyhogy én ezek miatt vagyok hálás a klónok támadásának, és emiatt én egyébként szeretem ezt a filmet, meg hát Jango Fett miatt is. Tehát az a verekedés ott Obi-Wannal, azt egyszer részegen legalább 10-szer megnéztem egymás után. Viszont vannak kérdéseim is erről a filmről.
Ajaj, nem olvastam a könyvet.
Nem könyves kérdések lesznek. Csak ami a filmre vonatkozik, 22 éve eltelt már azóta, és még mindig van, amire nem tudom a választ a történettel kapcsolatban. Például, hogyha Dexter tudja a kaminoiakról, hogy klónozók, és hogy nagyon is értik a dolgukat, akkor biztos voltak ott más klónprojektek is, nem csak a hadsereg.
Bizonyára.
Akkor szerinted miket klónoztak még? Tehát, hogy ezeket az animációs sorozatok nem fették le, vagy nem lehetett megtudni, hogy mi volt még a Kaminon, milyen klón műveletek?
Hát az bizonyos, hogy több ilyen klónozásra alkalmas létesítmény volt a Kaminon. Ugye, ahol a köztársaságnak gyártották a klónokat, ott ugye az egy város volt, gyaníthatóan több város is volt, ahol ugyanilyen klónozással foglalkoztak. Na, most, hogy ott mit gyártottak, lehet, hogy kitértek rá, de nem emlékszem.
Erre még azért kíváncsi lennék, hogy Dexter honnan tudja, hogy a klónozók. És ha már az előbb gyártást említettél, most ez beugrott nekem egy fordítási hiba is, amikor Padmé pakolja a bőröndökbe a ruháit, mert ugye a saját biztonsága érdekében hazaküldik a Naboo-ra, akkor közben azt mondja, hogy nem azért harcol már egy éve a katonai gyártási törvény ellen, hogy ne legyen ott, amikor eldől a sorsa. Tehát gyártást említ,
igen,
katonai gyártási törvény. Ebből a magyar nézők azt gondolhatják, hogy eleve klónhadsereget terveztek felállítani a köztársaságnak, akkor is, hogyha nem előzi meg őket 10 évvel korábban Sifo Diaz. Csak hogy ez egy fordítási hiba. Mert az eredeti nyelven nem katonai gyártásról van szó, hanem egy hadsereg felállításáról kellett volna szavaznia. Tehát itt még Padmé meg a többi politikus akár kötelező sorkatonaságra is gondolhatott, egyáltalán nem mesterségesen előállított katonákra. Viszont így az a kérdés, hogy mivel magyarázták meg a szenátoroknak Jodáék a hirtelen a semmiből kéznél levő klónsereget. Tehát érted? Ott van egy összetűzés a Geonosison, és a Yoda a semmiből odahoz egy klónhadsereget. Ezt nem kell valahogy erről számot adni a szenátusnak utólag.
És ez a titokba készült, tehát hogy senki
igen. Igen, és ki fizette ki? Tehát benyújtották a kaminójuk a számlát a köztársaságnak, úgyhogy a köztársaságban senki se tudott erről a megrendelésről. És honnan voltak a klónoknak fegyvereik, meg űrhajóik, meg lépegetőik, meg csapatszállítóik? Ezek mind benne voltak a kaminói csomagajánlatban szerinted? Vagy mit mond erre? Na, ezekre a kérdésekre...
Csomagajánlat. Hát nem, mert ettől függetlenül járműveik, meg fegyvereik lehetnek a köztársaságnak, szóval ezt nem feltétlenül gondolom, hogy, hogy ne lett volna. Bár ettől függetlenül érdekes a felvetés, mert hogy előtte meg nem láttunk ilyen típusú hajókat, tehát hogy mondjuk a bajos árnyékban.
Hát igen, meg ugye ott amikor megmutatták Obi-Wannak a klónokat, ők ott oda mentek egy nem tudom én, asztalhoz, és mindenki fölvette a sisakját, meg voltak nekik páncéljaik, meg is ott volt a kézi fegyverük, ezeket valakinek le kellett gyártania. Tehát akkor a kaminójak nem csak klónokat csináltak, hanem egy komplett hadsereget felszerelésekkel együtt, még mindennel együtt. Na, mindegy, csak arra gondolok kíváncsi, hogy az új kánonban ezek az új animációs sorozatok, vajon ezekre a kérdésekre adnak-e választ?
Hát ez jó kérdés, viszont hogyha a hallgatóink tudják a választ, akkor kommentben írjátok meg.
Akkor igen, kérlek, írjátok meg, mert nagyon régóta feszeg ez a néhány kérdés engem, ahogy az is, hogy ha már az M. Wessel képes volt alakváltásra, akkor miért nem alakult át Padmévá? Most csak így képzeld el, hogy akarátlanul besétálhatott volna a testőrök közé, Typhoon kapitány orra előtt, akinek egyébként szerintem a rangját inkább századosra kellett volna fordítani magyarul, de mindegy, és lazán megölhette volna Padmét. És akkor ehelyett beküldött hozzá ilyen százlábú kohuonokat. Tehát igazából ezt Django is megtehette volna, ez nincs szükség egy alakváltó fejvadászt alkalmazni. Ez az alakváltó képességet a filmben egyáltalán nem is használták ki. Így nem is tudom, hogy mi volt a jelentősége annak, hogy ő alakváltó, nem? Tehát, hogy ha ő nem alakváltó, akkor is pontosan ugyanígy történtek volna az események. Uh-huh. Még arra sem használta fel ezt a képességét, hogy mondjuk elrejtőzön abban a bárban egy akármilyen másik lényé átalakulva, nem? Mondjuk bemegy a WC-re, levetkőzik pucérra, és átalakul mondjuk Wookie-vá, vagy valami olyan lényé, ami alapból mindig pucér.
Igen.
És akkor még a ruhája se butatja le, meg semmi.
Hát, Csongor, kellett a dramaturgiához. Tehát,
igen. És neked mi a véleményed erről a filmről? Így 22 év távlatából.
Tudod, az van, hogy mivel az előzmény trilógia volt moziban, az első Star Warshoz köthető mozis élményem, ezért ez egy nyilván kicsit többet gondolok bele, mint mások, de szerintem sokan vagyunk ezzel így.
Aha.
Csak hogy... mint ahogy a bajos árnyéknál is mondtam, hogy nekem Jar Jar-ral sosem volt semmi bajom.
Nekem
azzal sem volt soha semmi bajom, hogy Hayden Christensen volt ugye Anakinnak a felnőtt változata. Uh-huh. Különösebben én a színészkedésén sem akadtam ki, gyerekként örültem, a Csillagok háborúját nézek, és hú, milyen érdekes, hogy most már ugye ugrottunk egy jó pár évet.
Aha.
Az időben. Szóval alapvetően amiért a sok kritikát kapta régen, azokat én valahogy föl se vettem. És én nagyon emlékszem, tisztán él előttem az emlék, hogy már említettem az adás korábbi szakaszában, hogy 2002-ben kaptam meg az első olyan számítógépet, ami modernebb volt. Így ezzel párhuzamosan az internetet is otthon. És hát ennek letöltöttem a trailerét, és hát szerintem egymás után megnéztem, vagy 20-szor. És ugye annyira tetszett, és az a rész, amikor ugye Anakin megtalálja azt a speedert, amivel ugye Zen Wessel után mennek, az nekem nagyon tetszett mindig.
Nekem is.
Szóval egyedül mondom, talán a geonózisi jelenetek, amik kicsit nálam, hogy is mondjam, gyengébbek, ettől függetlenül szeretem a filmet. Mégpedig azért, amikor Padmé leesik a csapatszállítóról, ugye a homokba két vagy három klónosztagossal, az ott nagyon kínos, ahogy Padmé ott ilyen nagyon purán elkezdett futkározni, meg maga az egész geonózisi harcjelenet, na ott az ugye az full CGI az egész, azon nagyon látszik, meg Yodának az ugribugris harcjelenete, ami önmagában tök jó volt, csak valahogy nehezen egyeztethető azzal össze, hogy egyébként csaszogni is alig bírt. De ezeket leszámítva, én szeretem ezt a részt. Nem véletlenül volt az esküvőnkön is ugye a zene a feleségemmel, amikor ugye Anakin és Padmé összeházasodtak. Szóval én szeretem ezt a részt. Viszont amiket te is elmondtál, kérdések, azok érdekesek. Ez a kaminói szál, meg a Obi-Wan nyomozó szála, az abszolút szerintem vitte.
Igen.
A filmet.
Hát érdekesebb volt, mint a szerelmi vonal.
Hát az mindenképpen, tehát hogy talán az volt a leggyengébb benne, de hát azért is kapta az a legtöbb kritikát.
Igen. Viszont arra meg szükség volt, szóval az elkerülhetetlen volt szerintem a történetben, hogy legyen egy ilyen vonal is. Viszont visszatérve, amit mondasz, hogy full CG volt ez az egész csata ott a Geonosison, ugye egyrészt ez annyiban nem igaz, hogy egy csomó makettet ott is megépítettek, viszont annyiban meg igaz, hogy az összes klón katona az mind-mind CG volt.
Így
és annak idején, amit mondtál te is, hogy nem kapta meg a vizuális effektekért az Oscar-díjat, akkor tudom, hogy ott volt egy kis hőzöngés, hogy az ítészek azok nem is tudták, hogy azok a klónok azok mind-mind CG klónok voltak. És ekkor, azt hiszem, ekkoriban mondta talán Lukasz bátyánk, amit én azóta sokszor idézgetek a saját blogomon is, hogy a legjobb trükk az, amiről az ember nem is tudja, hogy trükk. Tehát, hogy annyira jól sikerültek ezek a klón katonák, hogy senkinek fel sem merült, hogy azok nem jelmezbe bújt emberek. És valami ilyesmi volt a helyzet egyébként annak idején a 2001 űrről összeával is, hogy ugye a majmok bolygójával nagyjából egykorú az a film, és a majmok bolygójáért, azokért a hihetetlenül gagyi majom jelmezekért azokért járt az Oscar-díj, viszont a 2001 űrről összeában az ősemberek, akik hihetetlenül élethűre sikerültek, azért meg nem járt, mert ott azt hitték, hogy azok betanított majmok voltak. És hogy tök ez a helyzet itt a klónokkal is. Ja, de egyébként nekem az a Geonosis-i csata amúgy annyiból tetszett, hogy olyan érdekesek voltak ezek a dinamikus kameramozgások, meg a járművek, a mindenféle, azok az óriás keréken guruló rakétavető droid, meg hogy lépegetőket láthattunk megint. Szóval én nekem azért bejött ez a csata, de...
A Geonosis-i csata kezdete igazából nekem, ami nagyon tetszett, ugye az egész aréna jelenet. Uh-huh. Onnantól, hogy Anakinék ott bevezetik, egészen odáig, hogy ugye megérkezik a klón hadsereg, az szerintem nagyon jó. Ott ugye például használtak makettet is.
Igen.
A forgatáson, ahogy az előbb is mondtad, de igen. Meg hát ugye Anakinnál itt volt az egyik első jele annak, hogy ő azért, hogy is mondjam, kicsit érzelmesebben kezeli a dolgokat, ugye az édesanyja elvesztése, stb.
Igen.
Azért itt... Talán ezt még érdemes kiemelni, hogy nála ez elég nagyot lökött szerintem abba az irányba, amilyen útra ő lépett.
Hát ez nekem egy csalódás volt a filmben.
Igen?
Igen, mert amint elkezdődött volna a kaszabolás, rögtön vége is lett. Átváltott a kamera.
Ja, igen.
Viszont a regényben, amit ugye előtte olvastam, abban azért ott még írja, hogy mi mindent csinálott Anakin a Tuskenekkel. Uh-huh. Szóval én vártam, hogy a regény alapján vártam, hogy majd a filmben is látni fogom, hogy hogyan gyilkolja őket, aztán hát nem mutatták.
Nekem van egy sanda gyanúm, hogy ez a film besorolása miatt alakult így.
Lehetséges.
Bár mondjuk ahhoz képest meglevágtak Django-nak a fejét, de azt se premier plán láttuk.
Na, jól kibeszéltük a klónok támadását, illetve a bemutatásának az évét, 2002-t is. A következő alkalommal természetesen a 2005 fog következni, a Sith-ek bosszúja éve. Úgyhogy a Holonet Krónikák 87. epizódjában majd arról fogunk beszélgetni. Most pedig búcsúzunk, Váci Krisztiánt és Varga Csongort hallottátok.
Sziasztok! Sziasztok.